A telefonban a túlsó végén pedig Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet elemzője. Jó reggelt! Ugye tegnap volt a nevezzük vitának, én inkább azt mondanám, hogy monológ párbaj, közszolgálati módra, amire ez szerintem tökéletesen leírja, hogy mi történt tegnap este. Ugye a 11 párt képviselője beszélt, hát vitatkozni nem volt módjuk, mert ugye lehetőség sem volt rá, de mindenki elmondhatta. Ilyen szempontból legalább üdítő volt a történet. Hogyan lehet ezt értékelni?
Azt, hogy megtörtént, annak én személy szerint is örülni tudok, de nekem inkább a patyomkin szó jutott eszembe. A köztelevízió eljátszotta, hogy ő a köztelevízió. A vita eljátszotta.
És sikerült akkor tenni hozzá ezt a klasszikus kérdést, mert nem tudom nem kihagyni. Annyira nem. Jó, oké, de értettem.
Így van, a két műsorvezető is megpróbálta eljátszani, hogy ők független újságírók, vagy független médiaszereplők, és az ott jelenlévő ellenzéki szereplők is megpróbálták eljátszani azt, hogy mintha betartanák a vita szabályait.
Hát igen, ott is volt az
természetesen ebből. Tehát ezért gondoltam azt, hogy az egész egy ilyen patyomkin jelleget öltött, tehát mindenki megpróbált valamit mutatni, ami egyébként nem biztos, hogy az ő valója, vagy az ő szándéka lett volna. Nem tudom, menjünk végig a szereplőkkel?
Nem, semmiképpen. Igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy azért volt-e újdonsága legalább az üzeneteknek, vagy volt-e, aki érdekes dolgot mondott, mert azért lássuk be, hát egyrészt kevés idejük is volt rá, hiszen kétszer egy perc, meg háromszor két perc, az miután elég nagy hordájú kérdéseket vázoltak föl, az gyakorlatilag semmire nem elég. De volt olyan üzenet, ami mondjuk elemzői szemmel is akár meglepetés volt, vagy szereplés?
Igen, kezdeném akkor talán Donát Annával. Amikor ilyen monológokat kell mondani, és a valódi vitára nincs lehetőség, és a témák is nagyon bekorlátozzák az adott szereplőket, akár egy a vita szervezői által előre megjósolt szerepbe és mondani valóba, akkor azt hiszem, hogy itt az a kérdés, hogy ki az, aki minél kreatívabb tud lenni, vagy minél erősebben tud fogalmazni. Ilyen szempontból Donát Anna tudott egy érdekesebb szít vinni, hiszen Kassai Dániel ügyét behozta, illetve a végén visszahozta kegyelmi ügyet, tekintve azt, hogy még mindig nem tudjuk, hogy miért született meg a kegyelmi döntés, és megszólította Wolf Nagy Tünnét. Ezt tudnám talán kiemelni az ő személyével kapcsolatban. Dobrev Klára ugyanazt a szerepet vitte, amit több éve a DK folyamatosan visz, mégpedig, hogy a Fidesz legkérlelhetetlenebb ellenfelének akarja magát mutatni, aki a legerősebbeket tud a Fideszre mondani. Viszont ebben a versenyben volt minimum egy kihívója ma, vagyis pontosabban tegnap, ez pedig Márki-Zay Péter, és talán lehetett is úgy érezni, hogy volt minimum egy olyan blokk, egy blokk biztosan, amikor inkább Márki-Zay Péter elvitte előle ezt a szerepet. A kutyapártiak szerintem örülhetnek, az előző vita teljesítményük még a Partizánnál az, hát ott egy nehezen értelmezhető szerepet vett föl Lé Marietta, komolynak nem volt eléggé komoly, és nem volt eléggé szakmai, és nem is használta ki a legtöbb esetben az időkeretét. Viszont viccesnek sem volt annyira vicces, még ha talán egy-egy poénra még tudunk is emlékezni. Itt Bruti nagyon nehezítette például a Mi Hazánk Torockai Lászlójának szerepét, aki azt hittem, hogy a Fidesz fogja azt vinni, amit Torockai László megpróbált. Torockai László volt az utolsó megszólaló minden körben, már azért ezen is el tudnák gondolkodni, hogy ez miért lehet így, miért nem sorsolják a sorrendet körről körre, talán ez lett volna inkább fair, ettől lehetett volna érdekesebb a vita, valószínűleg nem véletlenül történt így, hogy a
fortélyos félelem igazgat nyilvánvaló, tehát lehetett volna még egy csomó kreatív dolgot kitalálni, de hát ez, mondjuk, ez nem sikerült megugrani.
Igen, igen. És egy Torockai László próbálta meg azt a szerepet elvinni, hogy hát ezek itt tizen előttem mind ugyanolyanok, bennülnek a bohóc autóba, hogy Ruf Bálint szokta mondani. Azt hittem, hogy ezt a szerepet próbálja meg a Fidesz-szel öltetni, de nem, vagy nem akarták, vagy nem tudták. És itt akkor rögtön, ha már a Fidesz szóba került, hogy hát még ezt a 2 percet is Dajs Tamás nagyon-nagyon nehezen abszolválta. Az első perce, a bemutatkozó, ez egy támadással indult, rögtön gyurcsányozott egy nagyot, és hát Magyar Pétert megtámadta, amiért felvette a saját nejét, rögzítette. Azt hittem, hogy valami hasonló mederben fog zajlani az ő beszéde, és még azt lehet mondani, hogy ez volt neki a legerősebb egy perce. Hát általában nem az első percekre szoktunk emlékezni egy szereplőtől, hanem az utolsó egy-néhány percére. És hát itt egy nagyon-nagyon összeszedetlen, tényleg csak az elmúlt 10 évben a Fidesz plakátjain szereplő szlogeneket sikerült felolvasni. És ha ezt egy akár még elkötelezett fideszes szavazó is nézte ezt a vitát, akkor hát Dajs Tamás minden bizonnyal őt nem győzte meg. De, és itt jön az, hogy mikor tartanak egy vitát, azt szokták mondani, hogy akinek média fölénye van, vagy minél nagyobb befolyása van a médiára, az utána a vita értelmezésében hát tud csavarni egyet a valóságon. És még mindig van hátra egy hét, úgyhogy Dajs Tamás szépen ki tudják színezni az elkövetkezendő napokban.
Na akkor még azért Magyar Péterről is ejtsünk szót, ha már gyakorlatilag minden fontosabb szereplőről.
Hát miatta került sor egyáltalán erre a vitára. Ő kényszerítette ki. Pontosan. Az ő szereplését, tehát neki 2 út állt, azt hiszem, hogy ő előtte. Az egyik egy veszteség minimalizáló, de őt ugye nem erről ismerjük, hogy ő kockázatot kerülne és veszteséget minimalizálna. Eddig egy esetben történt talán ez meg, ez pedig a megyei listákon való mégsem elindulás. Tehát eddig mindig a nehezebb, kockázatosabb, bátrabb utat választotta. Itt szintén azt érzem, hogy elkerülte, talán ez volt a második jelentős eset, ahol arra törekedett, hogy eloszlassa azokat a kételyeket, hogy ő háborúpárti lenne. Úgy tűnt, mintha a fideszes szavazókhoz, mérsékeltebb jobboldali szavazókhoz szólna, rengeteg számot igyekezett elmondani, azokat a paneleket sűrítette össze, amiket az országjáró körútján elmond, mezőgazdaságot választotta, mint témát, nem pedig a jogállamiságot. Viszont egy picit szürkébbnek, picit fáradtabbnak tűnt, ami persze 170 nagygyűlés után már talán érthető is, hiszen napi 5-6 hetet tart mostanában. Én arra számítottam, bevallom, adtam erre egy kis esélyt, hogy ő kiprovokálja azt, hogy elvegyék tőle a szót mondjuk a 3. körben, tehát nem szép dolog, de hogyha élettem volna a tanácsadója, akkor arra próbáltam volna rábírni, hogy keressen egy olyan témát, ügyet, szóhasználatot, ami nagyon erős. Nyilván ezen sokat kell gondolkodni, ilyen korórákat vagy napokat, hogy mi lehet ez, amivel ki lehet azt provokálni, hogy a végén elvegyék tőle a szót, teátrálisan kisétál, és az ő tábora, aki ott állt ugye a bejáratnál, több ezer ember állt a Dunaparton, a Várkert bazár előtt, gyakorlatilag pajzsra emelte volna, és minden szalagcím erről szólt volna, hogy Magyar Pétertől elvették a szót, és kisétált.
Na jó, hát ennek az nyilván kockázata is van, de minden esetre nagyon legalább.
De hozzá ez illik, tehát mi ezt várjuk.
Ez oké, de ugyanakkor... Jó, értem, csak az időm is kevés. Ugyanakkor az a része legalább rendben volt, hogy mégis mindenki nagyjából betartotta a szabályokat, hogy ez más előtt is lehetett volna, hogy csinálni egy jó kis cirkuszt, ez végül is elmaradt. Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Ember Zoltán Leventét, az Iránytű Intézet elemzőjét hallották. Mi zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor pedig friss hírek, és kezdődik a tőzsde, tehát nyitjuk azt.